Mai alkalommal nem a Máté evangéliumával megyünk tovább, hanem a bemerítés témájával foglalkozunk. A bemerítkezés, mint fogalom, mint keresztény gyakorlat, ennek a bibliai alapú elemzését vagy meghatározását, hogy erről beszélünk ma. Ez fölmerült, hogy beszéljünk erről, hiszen a Biblia két olyan dologról beszél, amit lehet úgy mondani, mint szertartásról, hogy gyakorolnia kell azoknak, vagy gyakorolják azok a hívő emberek, akik szeretnének Isten igének engedelmeskedni. Azok a dolgok, amelyeket gyakorolunk időről időre, például ilyen másik, ilyen a kenyértörés, az úrvacsora, olyan dolgokat igyekszünk csak gyakorolni, amelyeket egyrészt a Biblia hangsúlyoz, hogy tegyük, az Úr Jézus elmondja, hogy gyakoroljuk, tegyük azt. Másrészt előfordul az apostolok cselekedeteiben, látjuk, hogy az első keresztények idejében is folyamatosan gyakorolták, és később Pál és a levelek is megerősítik ezt a úgynevezett, lehet mondani, szertartásnak ezt a gyakorlatot. Ilyen a bemerítkezés és az úrvacsora, más ilyen dologról a Biblia nem beszél. Nagyon sok közösség gyakorol más különböző fajta szertartásokat is rendszeresen, de azok vagy nem Jézus által meghatározott vagy elrendelt szertartások, vagy nem felel meg annak a másik két kritériumnak, az előbb is mondtam, hogy vagy nem gyakorolták az Új Szövetség az apostolok cselekedeteiben, vagy nem beszélről a később az Új Szövetség. Azért fontos ez, mert a bemerítkezés kapcsán is nagyon sok gyakorlat, másfajta téves gyakorlat terjedt el egyházakban. Magának a szónak a fordítása is, látjuk majd itt a felolvasott igékben is, hogy a mi fordításaink a bemerítés szó helyett mindenhol a keresztelés vagy megkeresztelkedés szót használják. Majd erről pár szót szeretnék szólni, hogy egyáltalán milyen szó szerepel az eredeti Új Szövetségben ebben, erről a témáról. Igazából bevezető igeként, nagyon sok ige beszél egyébként erről a témáról, de a Róma 6 első 4 versét olvasom el. Tehát Róma 6 1-től 4-ig. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, hogy merítettünk be, az ő halálába merítettünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Azt lehet mondani, hogy ez az ige nagyon pontosan meghatározza, hogy mit is jelent a bemerítkezés igazából, a hívő embereknek a bemerítkezése. Ahogy itt olvastuk, hogy arról való bizonyságtétel, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban nem csak arról teszünk bizonyságot, hogy bemerítkezik valaki, hogy az Úr Jézus meghalt az ő bűneiért és ezt elfogadja, hanem azt is, hogy ő is meghalt annak az óemberi természetnek és annak a bűnnek, amiben élt. És aztán, ahogy Isten feltámasztotta az Úr Jézust, a vízből való kiemelés jelképezi az új életbe járásnak a feltételét, hogy ezt nem magunktól tesszük. Hogy az ember nem maga váltja meg magát, és nem nem alkotjuk, vagy mi, hogy úgy mondjam, termeljük ki magunkból az új életet, hanem Isten ajándéka, Isten teszi azt, Isten adja az új életet. Erről szól ugye a másik jól ismert igénk, a 2 Korintus 5.17-ben azt mondja az ige: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme egy új jött létre. Az új jött létre, ez az, amit a hívő ember megtapasztalt, hogy élhetünk abban az újban. Nem muszáj ugyanabban a, nem kell élnünk abban a bűnös természetben, nem kell elbuknunk azokban a bűnökben, és abban az életjárásban, amit Isten nélkül éltünk. Tulajdonképpen erről való bizonyságtétel a bemerítés, a bemerítkezés, hogy a Krisztus kereszt halálában benne van az én bűnös természetemnek az eltemetése is, és a feltámadásában pedig az én, a mi új életünk is. Aki ezt komolyan gondolja, és ezt is nagyon hangsúlyozza a Biblia, önként teszi az, és jelentkezik arra, hogy erről bizonyságot szeretne tenni, az egy engedelmességi lépést tesz meg, amikor szeretne bemerítkezni valaki. Szeretnék a bemerítkezésről néhány olyan alapdolgot elmondani a Biblia tükrében, ami mint fogalmi dolgokat, ami jó, hogyha tudjuk, és valószínű sokan mindannyian talán tudjuk ezeket, de mégis jó összefoglalni. Ahogy az előbb is mondtam, hogy a bemerítkezés azt nem nevezhetjük úgy, hogy szentség, valamilyen fajta szentség, ezt azért használom ezt a fogalmat, mert nagyon sok nagy egyház használja ezt a fogalmat. A bemerítkezést úgy tekintik, mint üdvösségszerző cselekedetet, ami nem jó, nem helyes, ami nem bibliai tanítás, ami egy tévtanítás, az, hogyha valakit megkeresztelnek gyerekkorban, akkor annak attól üdvössége lesz. Ez, a Biblia sehol nem tanítja ezt, és ezt nagyon jó nekünk is tudni, hogy ez gátja sokszor emberek megtérésének, hiszen ha valaki arra hivatkozik, hogy őt megkeresztelték gyerekkorában, és ezért bárhogyan él, ő is a mennybe jut, ahogy ezt én hallottam már egyik kollégám katolikus temetésén, akkor ugye nem motiválja semmit az ember arra nézve, hogy az embert arra nézve, hogy megbánja a bűneit, hogy szembenézzen azzal, hogy milyen életet élt, és hogy elfogadja saját életére az Úr Jézus vérét, a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Ezért nekünk nagyon jó ezt tisztán látni, hogy ez nem ilyen. A bemerítkezés az nem üdvösségszerző cselekedet a Biblia szerint. És a fontossága viszont az azért fontos, ahogy az előbb is említettem, az Úr Jézus rendelte el, és ezért egy engedelmességi lépés a hívő ember számára, aki megtért, hogy így is bizonyságot tegyen arról, hogy ő megértette, hogy érte, halt meg az Úr Jézus, és hogy az ő bűnös természet is eltemettetett, és az új feltámadásban pedig az új életet elfogadja valaki az Úr Jézustól. Ha ezt tesszük, akkor ez nagyon fontos, hogy engedelmesség és önkéntes alapon legyen mindig. Ezt is hangsúlyoz a Biblia. Nem csak a hívő emberek, tehát nem csak az Úr Jézus halála és feltámadása után volt bemerítés, ismerjük a Bibliából is, és máshonnan is azokat a bemerítési szertartásokat, amiket egyébként is alkalmaztak. Mert a bemerítés maga tulajdonképpen egy azonosulás egyfajta értékrenddel, egyfajta üzenettel, valamivel azonosulás. Amikor valaki bemerítkezett, például a prozelitáknak bemerítkezése volt az, amikor egy nem zsidó áttért a zsidó hitre, akkor őt is bemerítették, ezzel mondva azt, kimondva azt, hogy ő elfogadja a zsidó vallásnak a törvényeit, azokat, ami avval jár. Ez is egy bemerítkezési forma volt, de látjuk a Bibliában Keresztelő János bemerítését, aki bemerített embereket. A Keresztelő János bemerítése is egyfajta dolognak az elfogadása volt. Ő azt hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített, közel van Isten országa. Magyarul azt hirdette, hogy közel van a Messiás megérkezése, és akiket bemerített, azok elfogadták, hogy ők, ha a Messiás eljön, el fogják fogadni. Tehát bemerítő Jánosnak a bemerítése is ugyanilyen gyakorlat volt, már fizikai ugyanazt tette, amit ma a bemerítés alatt értünk. És ma ugye mai napig is gyakoroljuk a hívő embereknek a bemerítését, azok, amiről az előbb is beszéltem, aki valaki eldönti, megérti, hogy ő az Úr Jézus vérét elfogadta megváltását, az Úr Jézus vérében a váltság halálát, hogy az ő rá is érvényes, és ezért erről szeretne ebben a szertartással is bizonyságot tenni. És ebben a gyakorlatban pontosan benne van az, ami történik egy hívő ember belsejében, hogy amikor bemegy a vízbe, akkor ugye elmegy, meghal, tulajdonképpen víz alá kerül teljesen, ugye elmerül, mint hogyha meghalt volna, eltemetik, a víz alatt van, mint az Úr Jézus eltemetését látjuk, és aztán, amikor kiemelik, akkor föltámad a halálból, mint az Úr Jézussal is történt, hogy Isten feltámasztotta őt. A Biblia öt görög szót használ, az eredeti szöveg öt görög szót használ a bemerítés tulajdonképpen erre a fogalomrendszerre, és mindegyik abból a szóból származik, abból a többből, hogy baptó vagy baptizmo, ugye van a baptó szó, az azt jelenti, hogy mártani valamit, belemártani valamibe, ez háromszor fordul elő az Újszövetségben, a baptizó, ami bemeríteni, tehát az nyolcszor, a baptisztes, ez azt jelenti, hogy belemerítő, aztán van a baptizma, a bemerítkezés és a baptizmos, ez a mosakodás. Ezek, azért szoroltam fel ezt az öt szót, mert ez az öt szó szerepel, semmi más. Tehát az Újszövetségben egyszer sem szerepel más szó, mint ami ezekre, erre a fajta alámerítéssel végzett bemerítésre utal. Az nagyon szomorú, hogy a fordítások, nem csak a magyar egyébként, hanem érdekes módon azt olvastam az egyik bemerítésről szóló könyvben, hogy az angol fordítások is ugyanígy keresztelés szóval fordítják ezt a szót, azért, mert addigra, mire a Bibliának fordításai elkészültek, addigra az egyházakban gyakorlattá vált a meghintéses keresztelés, nem a bemerítés. És ennek a gyakorlatnak az alátámasztására, vagy ezért, hogy mivel ezt már gyakorolták, ezért a fordításokban is nem ragaszkodtak ahhoz a szóhoz, ami azért a hűségesebb magyar fordítások, például ugye a Csia fordítás is ragaszkodik, nem ragaszkodtak és nem fordították azzal a szóval, amivel lehetett volna, hiszen van erre magyar szó a bemerítésre. Tehát nagyon jó ezt nekünk is tudomásul venni és tudni, és talán ezért is érdemes más fordításokat is olvasni. Persze ezt is jó tudni, hogy ahol keresztelés szót látunk, ott egyértelműen bemerítéssel kapcsolatos fogalom van, ami ezzel a mosakodással, alámerítéssel, bemerítéssel kapcsolatos jelentésű minden esetben. Aztán az is fontos megkülönböztetés a hívő emberek bemerítésénél, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy akit bemerítenek, annak ugye az Atya, a Fiú és a Szentlélek vagy Szent Szellem nevébe kell bemerítkeznie. Nem csak Istennek, vagy nem csak az Atyának a nevében, hanem ez a fogalom, az Szentháromság fogalomrendszere van e mögött, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek hatalma, hatása alá kerül a hívő ember, amikor bemerítkezik, és a hívő ember, mint élő Istenával a közösségben is. Ez a Szent Háromság, aki tulajdonképpen életünket meghatározza. A bemerítés ugye módjaival kapcsolatban néhány szó, ebben is látunk nagyon sok másfajta gyakorlatot. Ugye végezik ezt leöntéssel, vagy valamilyen fajta meghintéssel, és végzik azzal, amit a Biblia igazából helyesnek mond, vagyis hát úgy értve, hogy mi helyesnek tartunk a Biblia alapján, a teljes alámerítésnek a gyakorlatát. Ugye a ráöntéses és a meghintéses forma alapja ennek a baptizó szónak egy másodlagos jelentésének a magyarázata, tehát az van mögötte, hogy úgy is fordítják, vagy úgy is lehet fordítani ezt másodlagosan, hogy valaminek a befolyása alá hozni, ez a baptizó szó, és ugye ezt nézzük, akkor elég valamit, ha valakit meghintenek, azt is a befolyás alá hozza valaki. De ez egy másodlagos jelentés. Na most, hogyha egy szónak van egy elsődleges jelentése, amit lehet gyakorolni, akkor miért kéne ugye a másodlagos jelentését érvényesíteni? Tehát nekünk sokkal normálisabb és jobb, hogyha az elsődleges jelentése alapján gyakoroljuk ezt a bemerítést. Aztán tulajdonképpen a teljes alámerítés, ahogy az előbb is elmondtam, fejezi ki igazából a bemerítés fogalmának a teljes tartalmát. Azt fejezi ki ezt, hogy a halál, az eltemetés és a feltámadás fogalomrendszerét pontosan bemutatja, és így gyakorolta az Úr Jézus is egyébként, attól függetlenül, hogy ő neki nem volt bűne, nem kellett volna, de mégis engedelmességből és abból, hogy ő vállalja a bűnösökkel az együtt létet, az együtt élést, ezért vállalta ezt a teljes alámerítéses bemerítést. Van egy olyan kérdéskör is, hogy kik a bemerítés alanyai. Tehát kik azok, akik bemerítkezhetnek. A Biblia világos válasza az, hogy a bemerítés hívő embereknek a gyakorlata. Hívő embereknek az engedelmesség lépése, akik már elfogadták az Úr Jézus személyes megváltójuknak, befogadták az Úr Jézus, mint megváltót, és új életben akarnak járni. Akik megértették, hogy az ő életüket nem csak az a kegyelem ragadta meg, ami az üdvösségüket, a megmeneküléseket hozta, tehát hogy megmenekülünk a kározattól, hanem akik a földi élet gyakorlatukban az Úr Jézusra szeretnének élni, hiszen a bemerítésben ez is benne van, hogy eltemettetni az Úr Jézussal, ahogy a római levélben olvastuk ezt az igét, az ő halálába, és a feltámadásából pedig meríteni azt az életet, amit Istentől kapunk. Erről való bizonyság tételez. Senkinek másnak nincsen tulajdonképpen joga bemerítkezni, vagy nincsen a Biblia alapján ezeknek az embereknek, vagy nekünk hívő embereknek van ez fenntartva, ez a bemerítkezés. Ugye a sok más gyakorlat, itt lehet mondani a gyermekkeresztség kérdésében is, hogy a Biblia erről nem tanít, hogy ez helyes lenne, több ok miatt is. Ahogy az előbb említettem, az súlyos tévtanítás, ha ezt egybekötik az üdvösség szerzéssel, a gyermekkerességet, de más szempontokból is a magyarázatok azok nagyon kétségesek, amiket adnak mögéje, és tulajdonképpen néhányan a körülmetélés újszövetségi beteljesülésének tartják. Ugye ez azért sántít, mert hogyha így lenne, akkor a lányokat nem lehetne bemeríteni. Ugye nőket nem lehetne bemeríteni, hiszen nőkön soha nem végeztek körülmetélést Izraelben. Azon kívül egyéb más okokból is teljesen téves ezt párhuzamba állítani, párhuzamos gyakorlatként említeni. Hiszen az valóban egy nemzethez való tartozásnak a jelentését mutatta meg, de aki ugye itt gyermekkereségen átmegy, annak még nincsen új élete, ő még nem jutott át a halálból az életbe. Ez személyes döntés alapján megy, hogy átjusson valaki, ezt nagyon világosan tanítja a Biblia, és ezt nekünk nagyon hangsúlyosan el kell fogadnunk. És így kell gyakorolnunk, és így jó élni vele. Azon kívül sokan ilyen családi ígéretekre hivatkozva merítik be, hogy ugye említi a Biblia azt, hogy volt, ahol bemerítkezett valaki, aki megtért, és a házanépe. De nyilván ez nem lehet ok arra, hogy ne gondoljuk azt, hogy a háznépnek a tagjai is meg kellett, hogy térjenek. Megtértek, nem úgy automatikusan váltak az Úr Jézus gyermekeivé, a menny részeseivé, hanem személyes döntés alapján. Ez ugyanolyan, mint ugye mi is nagyon szeretnénk, hogy minden gyermekünk az Úr Jézus gyermeke legyen, és megtérjen, és új életet éljen, és bemerítkezzen, például ez is lehet mondani, de attól, hogy ugye hívő családban ülnek föl, vagy hívő családban születtek, ez még nem determinált, nem kész tény, hogy ők azzá lettek, hogy ígéret lehet rá mondani, lehet mondani, hogy örülünk nekik, hogy ők sokkal több lehetőséget kapnak Istentől azért, mert hallanak az Úr Jézus kegyelméről, de nem jelenti ez azt, hogy valaki, aki hívő családban születik, automatikusan ugye hívő emberé válik. Hanem ez személyes döntés alapján van, nekünk kell olyan életet élnünk, és az Úr Jézusról úgy bizonyságot tenni szülőknek, hogy a gyermekek is megértsék, hogy az ő számukra is egyedül a megtérés útja, a kegyelem útja, és az élet útja. Hiszen az élet Jézus Krisztusban van, semmilyen fajta más családi vagy emberi örökség nem érvényes az új életre, az örök életre. Tehát senki nem lehet az új élet részese, aki nem döntött maga a szívében az Úr Jézus mellett, aki nem hívta a szívébe az Úr Jézus személyes megváltójának, aki nem ismeri el, hogy őt méltán ítélte Isten, ítéli Isten halálra a bűneiért, de a kegyelem az pedig ugye érvényes rá is. nagyon fontos ige a Róma 6:23 ebből a szempontból, amit tudhatunk ugye kívülről, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Tehát nagyon fontos, hogy semmilyen fajta más bemerítés vagy megkeresztelés nem helyes a Bibliában, csak az önkéntes döntés alapján, az önkéntes és olyan döntés, amit valaki avval együtt hoz, hogy ő szeretne bizonyságot tenni erről a hitről, ami az ő szívében van, és erről az új életről. Talán néhány szót még szeretnék szólni arról, hogy a bemerítés, tulajdonképpen a bemerítkezés önmagában az egész Biblián végigvonuló szellemi kép. Az Ószövetségben, amikor Izrael népe, épp most foglalkozunk ugye szerdai bibliaórákon az Izrael népének a történetével, Mózes könyvei alapján, amikor látjuk Izrael népe életében, hogy Isten átviszi őket a Vörös-tengeren, majd a Jordánon, akkor ez a két vízen való átkelés is tulajdonképpen a bemerítkezés, a bemerítés előképe. Az első az tulajdonképpen csak az ítéletnek a megmutatása. Az, hogy a víz, mint az ítéletnek a jelképe is megjelenik a Bibliában, hiszen látjuk a bemerítésben is, hogy amikor valaki ugye elmerül a vízben, akkor megfullad, akkor meghal. Ez az ítéletnek a jelképe is. A víz alatt nem tudunk mi élni, ugye nincs kopoltyunk, nem tudunk lélegezni. Aki víz alá merül, ugye ez meghal. Ezt a képet látjuk tulajdonképpen a Vörös-tengeren való átkelésben is, hogy Izrael népe úgy kelt át a Vörös-tengeren, hogy Isten mint kőfalat megállította a vizet, és száraz lábbal keltek át rajta. Ez nem azért volt, mivel ők bűntelenek lettek volna, hanem Jézus Krisztusért, a bárány véréért. És azért a bárányért, akiket aztán áldozatként ők bemutattak, a bárány vére volt az ő menekülésüknek az, amiért megmenekülhettek. Aztán ugye látjuk, hogy az egyiptomi fáraó és az egész serege meghal ebben a tengerben. Isten ítélete éri őket utol, hiszen rajtuk nem volt ott a báránynak a vére. Az ő életüket Isten megítélte abban a vízben. Az ítéletnek ez a tengere érte utol őket. Ez is egy tulajdonképpen jelkép, arra nézve, amit előbb is említettem, hogy be kell mennie az embernek a halálba. Amikor bemerítkezik önként, belemegy abba a halálba, amiből tudja, hogy föl fog támadni, amiből ki fogják emelni. Ez az Úr Jézus véréért van, ez a Jézus halála miatt, Jézus halálból bemerítésünk miatt van, és ez egy nagy kegyelem. Az is nagy kegyelem, hogy az Úr Jézusnak végig kellett ezt az utat járni, valóságosan is meg kellett halnia, és el kellett temetnie, temettetnie, és nekünk nem kell. Nekünk nagy kegyelem ez is, hogy mint jelkép gyakoroljuk ezt, mint bizonyságtétel, de nem történik meg, nem kell, hogy effektíve meghaljunk a vízben. Ez, ahogy előbb is említettem, az egyiptomiak meghalása a vízben, az egy olyan ítélet volt, az ítéletben, az egy olyan ítélet volt, ami minden olyan emberre bekövetkezik, akinek nincs az életén ott a bárányvére. Minden ember élete Isten kezében van, az ő ítélete következik a mi életünk fölött, és ezzel kapcsolatban is nagyon világosan bizonságot tesz a Biblia, hogy a János 5:24-et talán sokan ismerjük, hogy aki hisz annak, akit elküldött hogy az Úr Jézus Krisztusban, annak örök élete van, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Ugye ebben a versben benne van az, hogy ha nem megy valaki az ítéletre valamilyen ok miatt, akkor a többiek mennek. A többiek, akiknek az Úr Jézus Krisztus nem megváltójuk, azok ítéletre mennek. Úgy, ahogy Egyiptom népe, vagy ebbe fáraónak a népe ment az ítéletbe tulajdonképpen, azt gondolva, hogy majd utolérik Izrael népét, és nem pusztulnak bele, hanem ők is át tudnak menni száraz lábbal ezen a vízen. Ez a víz a számukra az ítéletnek a vize lett. És ugyanilyen az ember élete, aki azt gondolja, hogy megúszhatja az ítéletet, Isten ítéletét, valamilyen módon átkelhet ezen az életen úgy, hogy Isten kegyelme majd megmenti. De nagyon világos Istennek az igéje az abban, hogy az Úr Jézus Krisztuson kívül nincs más megmenekülés. Ezt ugye a János 3.36 is nagyon világosan mondja, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, de aki nem enged, nem engedelmeskedik a fiúnak, annak az nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az Isten haragja is egy nagyon komoly üzenete a Bibliának, hogy nem játék. Nem lehet átkelni úgy az életen, hogy majd valamilyen módon máshogy Isten átsegít, és nem halunk bele az ő ítéletébe. Nagyon kemény és határozott és igazságos Istennek az igéje ebben, hogy ő föltárja, világossá teszi minden ember számára az evangélium üzenetét, de azt is, hogy ragad meg, hiszen ha nem ragadod meg, akkor elkánozol. És ha nem ragadod meg ezt a kegyelmet, akkor az ítélet vár rád. És ez nagy dolog, látjuk egyiptomi fáraó, és hiába volt erős, hatalmas, gazdag, Isten ítélete utolérte az ő katonáival, az ő lovaival, mindenével együtt, ott abban az ítéletben, a Vörös-tengerben. Aztán látjuk a második átkelést, Izrael népének a második átkelését a Jordánon, hogy ez már egy egészen másfajta átkelés. A Jordánon való átkelés jelképezi tulajdonképpen az igazán a híve ember bemerítésének a képét. Ott már azt látjuk, hogy a papok mentek elől, hiszen akkor már Istennel való szövetség érvényes volt Izrael népére, az a szövetség, amit Isten Izraellel kötött, és ezért elől mentek a frigyládával, ugye a szentség és a szövetség ládájával, a szövetség kötésnek a jelével mentek a Jordán vizébe. Ez az átkelés, ami tulajdonképpen egy hosszú vándorlás, a 40 éves pusztai vándorlás után történt, amit tudjuk, hogy nem Isten terve volt alapvetően Izrael népével, hanem Izrael népének a bűne, hitetlensége, engedetlensége, testiessége miatt történt, amit látjuk, hogy Isten be akart őket vinni az ígéret földjére, de ők nem akartak bemenni azért, mert attól féltek, hogy tehát hitetlenek voltak, nem hitték el, hogy Isten nekik adta ezt a földet, akkor be is vezeti, be is viszi őket, és győzni is tudnak. És ezért nem is mehetett be az a generáció, jól ismerjük ezt a történetet. De ennek az átkelésnek, ennek a Jordánon való átkelésnek volt egy nagyon komoly szellemi jelentősége, ami előre mutat a mi életünkre is. Amikor átkeltek, akkor beléptek az ígéret földjére, előtte pedig ott a pusztai vándorlás van mögöttük. Ugye a puszta az a világi életet, a földi életünket jelképezi, az ígéret földje pedig azt az új életet, amiben a hívő ember bemegy, amikor feltámad a bemerítkezés, lehet mondani, a bemerítés után föltámad, kijön a vízből, és élheti ezt az új életet. Ezért nagyon fontos a bemerítésnek ez a része is, hogy ezt elismerje az ember. Ne csak az ítélettől van, hogy menekülés legyen az, ami a szemünk előtt van, hanem az is, hogy amikor valaki bemerítkezik ezzel, azt is vállalja, hogy ő nem akar az óemberi természete szerint élni, ő nem akar a pusztában élni tovább, hanem ő szeretne abban az újban járni, amit Istentől kapott, amit Istentől kapunk. Hogy szeretne abban az új életben élni a hétköznapokban, amiben az Úr Jézus az ő szellem, a Szent Lelke által a vezetője az életünknek. Ezt is jelképezi, ugye, mint előkép a Jordánon való átkelése Izrael népének, és jelképezi a bemerítés is. Ez azért nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy aki elfogadta Jézus váltság halálát, az azonosítsa magát ezzel a halállal, az eltemetéssel és a feltámadással is. Hogy ne csak tényleg, ahogy az előbb is mondtam, azt ismerje el, hogy ő méltó az ítéletre, hanem annak az örömét és annak a valóságát is, azzal is egyé válik az ember a bemerítkezésben, vagy azt is elfogadja, hogy szeretne abban az életben járni, amit az Úr Jézustól kapott. És nem akarunk abban a természetben és abban az egész rendszerben élni, amiben az Úr Jézus nélkül éltünk. Mert az Úr Jézus nélkül egy teljesen más rendszerben éltünk. Ugyan fizikailag nem változtunk meg, ugyanúgy nézünk ki, mint előtte, csak ugye folyamatosan öregszünk, de nem látszik kívülről rajtunk az, olyan szempontból, hogy szárnyaink nőtek volna, hogy glória a fejünk fölé, hogy mi új életben járunk. Viszont belül teljesen más minden. Ha jól megfigyeljük magunkat, akkor észrevehetjük, hogy igaz ránk nézve a 2 Korintus 5.17-nek az a mondata, hogy ími egy új jött létre. Azért, mert olyan az egész világról, a környezetünkről, a mindenféle dolgokról való ítéletalkotásunk egészen mássá vált. Máshonnan nézzük a dolgokat. Nem ugyanazt teszünk be egy-egy dologra, mint amikor még nem ismertük az Úr Jézust. És ezt jó tapasztalni, mert ez Isten munkája a szívünkben, ez az új élet maga. Ez az új élet, hogy egészen máshogy gondolkozok dolgokról, mint egyébként gondolkoznék. Mint a világ gondolkozik mellettem, nem azért, mert ők rosszabbak, mint én, mert én is ugyanúgy gondolkozom az Úr Jézus nélkül, sőt, talán még sok mindenben még rosszabbul, de mégis egy teljesen más nézőpontot, egy más szemléletet, értékrendet kaptunk az Úr Jézustól. És ennek az a Galata 2.20, ugye az összefoglalása, hogy ahogy mondja itt az ige, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, mármint az óemberi természet szerint, és többé nem én, azaz az én hústesti természetem akar élni, él, hanem Krisztus él bennem. Milyen jó lenne, hogyha ez, ugye amikor valaki bemerítkezik, akkor egyértelműen érti ezt, és azért jelentkezik, mert megértette ennek a valóság tartalmát, és erről szeretne bizonyságot tenni. De milyen jó az, hogyha ez nem szürkül meg a mi hétköznapi életünkben, hanem ez valóban, ez az élet, ez a fajta új élet, a Krisztus élése bennünk, ez valósággá válik a hétköznapokban. És ez egy jó, fontos kérdés is megvizsgálni magunkat, hogy így van ez a mi életünkben, hogy igaz ez a mi számunkra, hogy ránk nézve, rám nézve, igaz ez a hétköznapokban. És ha valamiben úgy látom, hogy nem igaz, hanem visszakerültem abba a körforgásba, abba az életvitelbe, amit az Úr Jézus nélkül éltem, sok döntésben, sok kérdésben, akkor vizsgáljam ezt meg, akkor nézzek szembe azzal, hogy ez nem jó, ez nem helyes. Természetesen nagyon sok mindenben, a végeredményben, a döntéseink végeredményben lehetett ugyanaz, mint ma, de egészen más az indító oka, egészen más a motivációja a döntéseinknek. És ez tulajdonképpen a bemerítéshez kapcsolódik olyan szempontból, hogy a bemerítés az alkalom, amikor valaki ezt először, vagy legalábbis akkor mindenképp végig kell, hogy gondolja, és vállalnia kell ennek a bizonyságtételével ezt. Mint ahogy ezt tapasztaljuk, hogy aki önként és személyes bizonyságtételként és engedelmeskedve az Úr Jézusnak megteszi ezt a lépést, azok erről szóban is bizonyságot szoktak tenni, és bizonyságot tesznek, és ez nagy öröm mindenki számára. Nagy öröm a gyülekezet számára, a hallgatóság számára, de nagy öröm a mennyben is. Erről beszél a Biblia, hogy ez egy szellemi állásfoglalás, ami nagy örömöt okoz a mennyben. Hiszen minden olyan bizonyságtétel, minden olyan alkalom, amikor Isten szeretete és az Isten munkája, az újjáteremtő munkája szót kap a Földön, vagy valamilyen gyakorlati módon megnyilvánul, és nem is kevesek életében, hanem ott nyilván egy nagyobb közösség vesz részt ezen az alkalmon, akkor ez nagy öröm a szellemvilágban, a mennyben, az Úr Jézus világában. Azért nagy öröm, és azért nagyon fontos ezzel foglalkoznunk, hiszen mi őhozzá tartozunk. Hozzá tartozunk, és nekünk fontosnak kell lenni, hogy ahogy élünk, az örömöt okoz Jézus Krisztusnak. Az örömöt okoz annak a szellemvilágnak, ahova mi szeretnénk tartozni. Mert ha nem hozzátartozunk, akkor sajnos ugye a sátán világához tartozunk. Nincs harmadik út, nincs független ember, nincsen középút, nincsen középen álló ember. Ez a két lehetősége van az embernek, erről világosan beszél a Biblia. És milyen jó átkerülni, ugye, a sátán világából, a sötétség világából, az Úr Jézusnak a világosságának a világába. Ez a legnagyobb lépése az embernek, a legnagyobb döntése is, az élet legnagyobb döntése is, hiszen minden más döntés ebből fakadhat, és ezért nagyon jó, hogyha fiatalon történik meg ez a döntés, és a bemerítkezés is. Ezért nagyon fontos gyakorlata ugye a testvérgyülekezetnek, de mi is fontosnak tartottuk mindig is, amikor lehetőség volt, tartottunk, ugye mi egyszer egy bemerítkezést itt a közösség tagjai közül többen 10 részt vettek rajta, amikor tulajdonképpen ez, amiről most szó van, ez történt, ez hangzott el. Tehát a bemerítkezésben kifejezésre kerül az, hogy Jézus Krisztus halála elválaszt bennünket a világtól. Ahogy a Jordán elválasztotta a pusztát Izrael földjétől, és ez mint egy jelkép mutatta azt, hogy bementek az ígéret földjére, nekünk is ugyanez van a bemerítkezés kapcsán is, és egyébként a hétköznapi életünkben is, hogy az megértettük, hogy a mi óemberünk halálba való, halálba valónak ítéljük. És ez nagyon fontos különbség a hívő élet számára, a hívő életben, nagyon fontos különbség ahhoz képest, hogy valaki csak a, idézőjelben mondom a csakot, csak a megmenekülést látja. És sokszor azért van talán, hogy nem fejlődik az életünk a hitben, mert ezt nem látjuk, vagy ezt nem akarjuk tudomásul venni. Hanem örülünk a kegyelemnek, örülünk annak, hogy átjutottunk a szoros kapun a keskeny útra, de ez a keskeny út arról szól, ahogy az ige itt világossá teszi, hogy a keskeny útban az a nehéz, hogy állandóan ott van bennünk ez a bűnös hústetű természet, amelyik győzni akar, amelyik fölül akar kerekedni, amelyik urrá akar lenni a döntéshozásban. Azt akar, hogy újra megkapja azt a hatalmat, hogy ő dönti el, hogy mit csináljon az ember. Hogy mit akarja az ember. Az akaratunkat szeretné újra visszaszerezni. Hogy az akaratunkat birtokolja, ami a hústesti természetünk. Az Úr Jézus meg azt szeretné, hogy ő birtokolja. Az ő szelleme által legyünk vezetve, neki engedelmeskedjünk. Ennek az alapja, hogy megértsük a pontos szavát, pedig a Biblia. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Biblia, Isten igéje, az, ami meghatározza és egyenessé teszi a mi utunkat. Van a zsidókhoz írt levélben egy nagyon ismert ige, amivel szeretném befejezni ezt a bemerítésről való összefoglalást. A zsidó 4.12-t mindannyian jól ismerjük. Mert az Isten igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek széloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait. Nincs olyan teremtmény, mely előtte láthatatlan volna, minden mezítelen és leleplezett annak szeme előtt, aki felé a mi beszédünk fordul. Ez a Csia fordításból való idézet. Azért talán mást olvasnak a testvérek a Bibliájukban, mert ez a fordítás adja vissza érthető módon azt, hogy Isten igéje az, amelyik képes megítélni azokat a dolgokat, ami nem Istentől jön, hanem ami természetünk szerint fakad, és meg tudja ítélni ezt, megítéli bennünk. Megítéli, hogy mi az, ami emberi, mi az, ami szellemi indítatású gondolat. És ez nagyon fontos különbség. Azért fontos, hiszen ha valamiben nincsenek jó információink, nem helyes információink van, akkor nem tudunk jó döntést hozni. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vezetők azért nem tudnak jó döntéseket hozni, mert amit eléjük tesznek verziók, akár 3-4 verziók, az tulajdonképpen mind valamilyen megvezetett verzió, ami azt jelenti, hogy valakinek az érdekét képviseli. Nem a valódi, nem az igazságot, vagy nem azokat a valós választási lehetőséget tárják elé, hogy mi lenne a legjobb választás, hanem elé tárnak 3-4 olyan variációs lehetőséget, hogy mindegyik egy valamilyen fajta megoldás, de mindegyik valahonnan kötődik valamilyen fajta mondjuk konkrét céghez, aki el akar nyerni mondjuk egy üzletet. És pontosan ilyen az ember élete, hogy a Biblia nélkül mi egy csomó rossz információt kapunk a döntéshozáshoz. Olyan információkat kapunk, ami állandóan tele van érdekekkel. A hústestünk felől, minden felől, az emberek felől, kívülről, a világ felől, a sátán felől. Olyan információkat kapunk egyes döntésekhez, amiből csak rossz döntést lehet hozni. És Isten igéje adja meg egyedül azt a lehetőséget, azt a objektív választ egy-egy kérdésre, vagy egy-egy helyzetben, hogy mi lesz valóban annak a következménye, túllát azon, hogy dönts így, mert jó lesz, túlmutat azon, megmondja az okokat, megmondja a következményeket, és Isten igéje. És ezért nagyon fontos, hogy mi támaszkodjunk arra, mert pontosan így, ahogy itt az ige írja, képes szétválasztani bennünk ezeket a dolgokat Isten igéje, hogy mi az, ami föl lehet ismerni, hogy mi az, ami a saját természetünk, a sátán ötlete a mi életünkben, és mi az, ami Istentől jön, Isten szellemének, Szent Lelkének a szava a számunkra, és ezért utána hozhatunk jó döntéseket. Szeretnénk mi jó döntéseket hozni? A bemerítés kapcsán lehet, a bemerítkezés kapcsán lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Hiszen amikor bemerítkezik valaki, akkor azt mutatja, mondja el, hogy ő szeretne jó döntéseket hozni. Hogy ő szeretné az életét úgy élni, ahogy Isten szeretné, hogy éljük az életünket, az ő szava szerint, az ő akarata szerint. És Isten mindig jót akar a számunkra. Ő az, aki mindig jót akar a számunkra. Ő a legjobbat akarja a számunkra. Nem úgy van, ahogy a világ fejedelme teszi, és ahogy mi is sokszor tudatlanul belemegyünk döntésekbe, hogy azt mondja, hogy ez lesz a legjobb neked, ilyen lesz, meg olyan lesz, bemutat egy déli bábot, elég terít valamilyen fajta képet, és kiderül, hogy az csak déli báb. Soha nem lehet utolérni, soha nem megfogható, soha nem lesz valóságos. De Isten igéje pedig nem ilyen. Isten igéje olyan, amelyik világossá teszi, hogy mit, miért, mond Isten, és mi a következménye. Ezért nagyon fontos a Bibliára támaszkodni, Isten igéjére támaszkodni, és Isten igéjét alapul venni minden olyan kérdésben, ami nekünk döntéshozást kell, hogy eredményezzen, és nagyon sok ilyen dolog van. Naponta nagyon sok ilyen dolog van. A bemerítésről visszatérve, a Biblia erről beszél, amit az elején is mondtam, hogy a hívő ember lehetősége és engedelmesség lépése, hogyha valaki befogadta az Úr Jézus, és elfogadta, hogy azt szeretné, hogy az életét Jézus Krisztus, az ő Szent Lelke, az ő szelleme által vezérelje, akkor erről bizonyságot tehet. És ez, ugye, hogy így a testvéri gyülekezet keretein belül nagyon jónak gondolom, és nagyon jó, hogy itt így van, hogy minden évben a testvéri gyülekezetek közösen tartanak egy bemerítést, különösen augusztus utolsó vasárnapján, és szeretnék is én is mindenkit, aki gondolkozik ezen biztatni, hogy arra az alkalomra lehet jelentkezni, bemerítkezni, és aki szeretné, és új élete van, és szeretne egy bizonyságot tenni, az örömmel elkísérjük erre az alkalomra, és nagyon örülünk annak, amikor valaki ezt megteszi. Hiszen elsősorban nyilván saját magának, de az egész gyülekezetnek is egy örömünnep, ahogy a szellemvilágnak is, hogy valaki vállalja, fölvállalja az emberek a szellemvilág előtt, hogy ő az új életben akar járni. Hogy ő megértette, hogy eddig, amit járt, az a pusztai vándorlás, az a puszta, az az Isten nélküli élet, vagy az Isten nélküli döntések sorozata, és én nem szeretném így folytatni az életemet, hanem föltámadva az újban szeretnék járni. Amen.